gyakorlatilag a akkora hányadot képvisel ez az illegális fekete gazdaság gyakorlatilag az országban, hogy, hogy egyesek szerint úgy becsülték, hogy a külföldi pénzforgalom, amelyet az ország lebonyolít, annak a 40%-a gyakorlatilag ehhez kötődik.
Már másfél hónapja zajlanak a rendszerellenes megmozdulások Myanmar több városában, miután a hadsereg február elején egy puccsot követően váratlanul átvette a hatalmat, az ország demokratikus úton megválasztott vezetőit pedig házi őrizetbe helyezte. Az ennek nyomán kialakult tiltakozó megmozdulások és az országot megbénító polgári engedetlenségi mozgalom kiterjedése annak ellenére növekszik, hogy a hadsereg már éles lőszert is bevetett a felszámolásukra. Az, hogy eddig nem sikerült megtörni a tüntetőket, egyrészt betudható annak, hogy az országban igen nagy hagyománya van a hatalommal szembeni ellenállásnak, másrészt azoknak az innovatív megoldásoknak, amelyeket a tüntetők alkalmaznak a hatalommal szemben. Sziasztok, ez itt a Portfolio Globál podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban a Portfolio elemzője, Palkovics Máté. Szia, Máté!
Jó napot, sziasztok!
Hát kezdjük rögtön, és rögtön az elején, ugye Myanmarról fogunk beszélgetni, és hát messze nem csak a politikai, társadalmi történésekről, hanem természetesen azért nem hazudtoljuk meg magunkat, és a gazdasági, pénzügyi fejleményekre is ki fogunk térni, mert azok is nagyon érdekesek. De kezdjük a legelején, akkor most minek nevezzük ezt az országot? Ugye sokan Myanmarként ismerik, sokan Burmaként ismerik. Hogyha én jól tudom, akkor a Burma az egy korábbi, mondjuk a gyarmati időkbe visszavezethető neve az országnak. Ezt jól tudom, egyébként ez így van?
Igen, ez így van. Tehát Burma, mint ország, az a brit érdekszférába tartozott, egyébként a brit Indiához a 20. században, és az elnevezés, a Burma elnevezés az az ország legnagyobb népcsoportjára, a Bamar vagy burmai népcsoportra utal. A Myanmar gyakorlatilag egy ilyen hivatalosabb megnevezés, amelyet a katonai hunta vezetett be 80-89-ben, és gyakorlatilag a kettő majdhogy nem ugyanazt jelenti. Inkább politikai konnotációja volt régen, hogy melyiket használják. Akik nem értettek egyet a katonai huntával, azok inkább a Burmát részesítették előnyben, ilyen volt az Egyesült Államok is például, de a demokratikus folyamatok eredményeképpen már elfogadottá vált a Myanmar is, például Aung San Suu Kyi, akit ugye most elmozdítottak, ő mondta, hogy lényegében mindegy, hogy hívják az országot, tehát lehet használni a Myanmart is és a Burmát is, úgyhogy ez már ennél elfogadottabbá vált itt az utóbbi években.
Igen, hát ő egy elég karakteres politikus, és fogunk is még róla a szót ejteni, de egy picit menjünk már bele szerintem az, hogy megértsük a mostani történéseket, amik azért még ilyen távolból, hát mondjuk szerintem egy olyan 7-8 ezer kilométerre lehetünk körülbelül Myanmartól. Még ilyen távolból is azért nagyon érdekesek, és bár a híradókban, ahogy én nézegetem naponta a hírműsorokat, egyre kevésbé hangsúlyosak ezek a történések, meg egyre kevésbé foglalkoznak velük a hírműsorok, de azért azt biztosan mondhatjuk, hogy továbbra is folynak az események, és mondhatjuk, hogy a szemünk előtt zajlik a történelem. Egy picit nézzük már egy történelmi visszatekintést, csak hogy megértsük itt a mostani történéseket. Ugye a gyarmati birodalmat, vagy gyarmati uralmat már említettük, de talán induljunk ki onnan. Egy picit segíts nekünk, légy szíves, hogy honnan érdemes nézni az ország történelmét, és mondjuk mik a legfontosabb állomások itt az elmúlt néhány száz évben.
Szerintem a mai problémák megértéséhez elég relatíve későn kezdeni, tehát mondjuk a 19. század elején, amikor a brit uralom a térségben megerősödött. Előtte természetesen voltak királyságok és számos más népcsoport, de a mai események fényében innentől kezdődik az érdekes rész. Gyakorlatilag a britek uralmuk alá hajtották a régiót, és ugye a Indiával, illetve a korábbi Pakisztánnal együtt ez egy ilyen hatalmas gyarmatot képez. A britek gyakorlatilag ezt leválasztották később Brit-Indiáról, ott a 30-as években, és utána külön gyarmatként kezelték Burmát. Burma ezután a következő fontos stáció szerintem a II. Világháború, amikor a japán terjeszkedés következtében, ugye a japánok gyakorlatilag megszállták Dél-Kelet-Ázsia gyarmattartók által birtokolt országait, ilyen volt Burma is. Itt a burmaiak érdekes módon a japánok oldalára álltak, pont azért, mert ugye ők képezték a britekkel szembeni ellenállásnak a ők voltak a főszereplői gyakorlatilag, viszont utána átálltak a szövetségesek oldalára, tehát gyakorlatilag a győztes oldalon fejezték be a háborút. 1948-ban nyerték el a függetlenségüket végül Nagy-Britanniától, ezt egy rövid demokratikus átmeneti időszak követte, amelybe beleszólt a hadsereg, amely átvette az uralmat a 60-as években, és gyakorlatilag onnantól kezdve egészen 2011-ig egy katonai irányítás érvényesült az országban, amelyet végül követett a demokratikusnak nevezett átmenet, amelyben azonban a hadsereg jelentős pozíciókat tartott meg magának, és ez az a demokratikus átmenet gyakorlatilag 11-től kezdve, ami február 1-én véget ért a katonai puccsal.
Ahhoz, hogy megértsük a mostani történéseket, szerintem érdemes beszéljünk egy pár szót a társadalmi összetételről is. Ugye a társadalmi összetételbe itt masszívan beleszól a lakosság vallási megosztottsága is, mint a térség számos országában azért itt mondjuk egy elég erős buddhista és muszlim ellentét bontakozik ki, ami azért a politikában és a katonai folyamatokban is komolyan tetten érhető. Itt ezt honnan érdemes vizsgálni?
Ugye Burmának vagy Myanmarnak a lakosságának 88%-a buddhista, tehát a lakosság nagy része buddhista. Emellett egyébként talán a leglényegesebb csoportok, vallási csoportok, amiket meg kell említeni, ők a keresztények nagyjából 6%-kal, illetve a muszlimok 4%-kal. És etnikailag is egyébként változatos az ország, hogy említettem, hogy a legnagyobb népcsoport az a Bamar népcsoport, ők 68%-ot tesznek ki, de talán amik említésre méltóak, még a Sanok, ők 9%, a Kirenek 7%, de van még kínai és indiai kisebbség is, főleg egyébként a gyarmati időkből a régióban. És igen, egyébként ez a vallási ellentét, ez egyébként tetten érhető a mai politikai folyamatokban is, elég csak a rohingyák elleni, a rohingyákkal kapcsolatos konfliktusra gondolni, amely érdekes módon azonban kevésbé vallási, mint inkább egy etnikai, politikai vita a ezen kisebbség tagjait illetően.
De, hát igen, de tény... a konfliktus kifejezés azért egy érzetnémi eufemizmust, igen, így is mondhatjuk, mások mondjuk népirtásként szokták ezt definiálni, talán inkább a világon ez az elfogadottabb álláspont jelenleg.
Igen, egyértelmű. A folyamatok legalábbis, amik ott zajlottak, azok nagyon erősen hajaznak egy népirtásra, de nyilván, tehát ugye a burmai, vagy a myanmari katonai vezetés, ez egy érdekes téma, ők úgy próbálják ezt beállítani, hogy ugye ők illegális betolakodókat próbálnak kitoloncolni az országból. És pont ez egyébként pont a gyarmati időkre nyúlik vissza, mert a rohingyák egy ilyen nagy egységes Brit Indiában, amelyet a britek irányítottak, nyilván nem volt határellenőrzés gyakorlatilag, nem alakultak ki határok a régió között, és akkor majdhogy nem mindegy volt, hogy ki hol van. Az etnikai feszültségek a britek kivonulása után újultak ki, és határozták meg nagyjából a 20. század második felét, és ez csúcsosodott ki gyakorlatilag az utóbbi években, amikor a hadseregnek a pozíciói kicsit visszábszorultak, és ezek az etnikai feszültségek kitörtek. Tehát például a mostani burmai törvények, azok azt mondják, hogy csak az elismert kisebbség Myanmarban, amelyik 1823 előtt, tehát a brit uralom előtt is jelen volt, és ők azt gondolják, hogy a rohingyák nem ilyenek. Tehát nincsen semmi egy joguk arra, hogy Myanmaron belül éljenek, vagy bármilyen státuszt kapjanak.
Hát ezek érdekes kérdések egyébként, persze, hogy itt a kisebbség politikája az országnak, az pontosan miben is mutatkozik meg, vagy hogy ők hogy is gondolkodnak ezekről a dolgokról, de biztos, hogy azért elég kegyetlen dolgok történnek ott az elmúlt években. Nézzük már részre, egy kicsit portfóliós szemmel a dolgokat, mi történik a gazdaságban, mondjuk mik azok az exportcikkek, amikről milyen már ismert volt, hát én most egyet tudnék így hirtelen mondani, az mondjuk a drogkereskedelem és a különféle kábítószer alapanyagok, de hogy egyébként vannak azért gondolom olyan legális termékek is, amik meghatározzák az ország gazdaságát, főleg export szempontból.
Persze, egyértelműen egyébként ez a drogkereskedelem, ez egy külön megérdemel pár percet, viszont ami a hivatalos bevételi forrásokat, vagy exportcikkeket jelenti, kiemelt szerepe van például a földgáznak, tehát Myanmar és korábban egyébként az olajnak. A brit uralom idején fedezték fel a kőolajat, ami egy nagy exportcikk volt a 20. században. Ezt most nagyjából felváltotta a gáz. Ez kb. Az egyik legnagyobb exportcikke az országnak. Nagy gázmezők vannak a tengeren. Ez az egyik bevételi forrás. De megjelent a szintén hagyományosak között említendő még a rubin kereskedelem. Gyakorlatilag a világ rubinjainak 90%-a Myanmarból származik, de más drága kövek is, és nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be a gazdaságban. Továbbá az utóbbi évek gazdasági nyitása következtében megerősödött a turizmus. Erre nyilván nagyon negatív hatást gyakorolt a koronavírus járvány, illetve a mostani pucs is, plusz még, amit még említenék, az a ruhaipar, és a nyitással függ össze. Tehát rengeteg nyugati cég, vagy hát számos nyugati cég fektetett be a demokratikus átmenet következtében az országba, és textilexport, ruhaexport, ezek voltak a főbb, vagy növekvő bevételi források. Ebben is azért várható egy visszaesés a pucs következtében, plusz hát a jelenleg számos folyóprojektet, vagy induló projektet le is állítottak pont a pucs és a politikai bizonytalanság miatt.
Hát az jó eséllyel akkor, hogyha mondjuk megnézzük a valamelyik ruhadarabot, ami éppen rajtunk van, akkor jó eséllyel a Made in Myanmar feliratot, azt simán lehet, hogy megtaláljuk most éppen magunkon is. Azért elég komoly textil piac van itt, meg textil gyártás, hogyha én ezt jól tudom, de hogy az kicsit talán hogy azoknak a hallgatóknak is elmondjuk, akik most éppen nincsenek gép közelben, vagy mondjuk autót vezetnek, vagy sportolnak, miközben a mi podcastünket hallgatják, azért azt tegyük egy kicsit tisztába, hogy mondjuk Myanmart úgy kell elképzelni, hogy India és Tájföld közé van beékelődve, és egy Tájföldnél nagyobb ország egy egész komoly tengerparti sávval.
Igen. Tehát Myanmar egyébként területre ez egy 250 ezer négyzetkilométer tesz ki a területet, lakosságát tekintve is, és nagy 57 millióan lakják egyébként az országot, és igen, a határ mentén, amelyek így talán fontosabb megemlíteni, ugye India, Kína egyébként egy nagyon-nagyon kiemelt gazdasági partner az országnak, de egyébként ott van Laosz és Tájföld, amely pont az általad említett illegális drogkereskedelem szempontjából lehet lényeges.
Hát igen, ezt egy kicsit beszéljük akkor erről, mert ez nyilván itt ennek a térségnek ez egy meghatározó, mind a mai napig meghatározó bevételi forrása, vagy hát egy gazdaságának egy meghatározó szelete, bármennyire is próbálnak a hatóságok, és hát talán a nemzetközi szervezetek is fellépni itt a kábítószer gyártás előállítás ellen. Itt amikor előzetesen készültünk erre a beszélgetésre, és beszélgettünk, hogy mit tudunk erről a térségről, esetleg személyes tapasztalataink vannak-e, akkor én említettem neked, hogy én jártam egyébként itt, ha milyen bárban nem is, de a szomszédos Laoszban és Észak-Tájföldön, és ott hát azért elég komoly olyan térségek vannak, amelyekről köztudott, hogy azért az ópium előállításához szükséges mák, mezők azért igen komolyan jelen vannak, és a máktermelés az egy nagyon meghatározó gazdasági szelete ennek a térségnek, és én emlékszem rá, például voltam egy ópium múzeumban, ahol kézről kézre adták a mággubót, és ezzel próbálták bemutatni, hogy ez milyen különleges ez a növény, és hát ott megmosolyogtak, csak külföldiek voltak, vagy hát főleg britekkel voltam ott egy kis csapatban, és akkor nem igazán hitték el nekem, hogy hát én ezt a növényt elég közelről ismerem, mert nálunk mondjuk az óvodás gyerekek ezt teszik az ebédre tésztával. Ott kicsit itt csodálkoztak rajta, de az biztos, hogy a térség maga azért a világ kábítószer előállításának egy igencsak meghatározó térsége. Ez az úgynevezett, egyébként arany háromszögnek hívják ezt a részt, ami a Táj, a Laosz és a Myanmari határvidéknek nevezhetjük, és ott a Mekong folyónak a térsége ez, ott azért ezt elég komolyan tolják.
Igen, annyira komolyan egyébként, hogy Afganisztán után gyakorlatilag ma is Myanmar így a világ második legnagyobb ópium exportőre.
Azért a szép teljesítmény.
Igen, és egyébként az érdekes, hogy ennek az ópium exportnak gyakorlatilag a 95%-a egyetlen egy térségre, ez a San régió, ugye itt van ez a bizonyos arany háromszög is, itt helyezkedik el, található, És ugye ennek a három országnak a viszonylatában is külön érdekes, hogy ugye a Laos és Tájföld az inkább magában a kereskedelem részében érdekelt, vagy hát azok a részek, amik ott vannak, és a termelés nagy része az Myanmarra koncentrálódik. Tehát amiket említettél, ezek a mákmezők, azok ott koncentrálódnak gyakorlatilag.
Egy ilyen egész érdekes gazdasági közösség bontakozik ki itt a szemünk előtt, hogyha jól látom.
A másik egyébként tök érdekes adat, amit ezzel kapcsolatban láttam, hogy gyakorlatilag akkora hányadot képvisel ez az illegális fekete gazdaság gyakorlatilag az országban, hogy egyesek szerint úgy becsülték, hogy a külföldi pénzforgalom, amelyet az ország lebonyolít, annak a 40%-a gyakorlatilag ehhez kötődik. Tehát, hogy sok esetben túlnövi bizonyos szektorokat, a bizonyos legális szektorokat is a gazdaságban.
Azt tudjuk egyébként, hogy például az a hadsereg, amelyik most ismét magához ragadta a hatalmat, ő például értekelt a kábítószer előállításban? Tehát ez gyakorlatilag magától értetődő?
Igen, tehát egy olyan országban azért, ahol a hadsereg ennyire jelen van, mint ahogy ezt látjuk, ezt egyáltalán nem lehet kizárni, sőt a hadsereg minden bizonnyal részt vesz ezekben a folyamatokban. Ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy ezt eleinte ilyen paramilitáris csoportok, és mai napig is félig meddig végzik, de azért az utóbbi időben a hadsereg is beleszállt ebbe a bizniszbe elég rendesen. Pont abból adódóan is, hogy ugye akár a valutát hogyan lehet behozni az országba ezen keresztül például, tehát használják a rendszert.
Igen, hát itt egyébként, hogyha a film rajongó hallgatóinknak talán ajánlhatjuk a figyelmébe azt a filmet, ami kimondottan erről a térségről szól, és ott is a kábítószer előállítás az igencsak jelen van, ez pedig a negyedik Rambo film, a John Rambo, ami 2008-as film, és hogyha valaki látta, akkor emlékszik rá, hogy maga Sylvester Stallone is Tájföldről megy föl észak felé, és ott Burmában próbál helyre tenni bizonyos dolgokat, és megmenteni egy kis misszionárius csapatot, és hát persze ezzel kapcsolatban aztán gyakorlatilag mindenkit lemészárol, aki csak él és mozog az ellenség tagjai közül, akik szintén a burmai hadsereget testesítik meg, és hát elég intenzíven benne vannak a kábítószer bizniszben, de nézzük is már meg akkor kicsit komolyra fordítva a szót, ezt a hadsereget, akik most újra magukhoz ragadták a hatalmat. Mennyire mondhatjuk azt, hogy Myanmar egy demokratikus ország volt a puccs előtti években? Mennyire nevezhetjük a mi európai demokrácia felfogásunk szerint őket demokratikusnak?
Hát szerintem a mi felfogásunk szerint sem ennyire, vagy hát nagyon-nagyon megengedőnek kell lenni ehhez. Az érdekes az, hogy ugye a Myanmar, ez a bezártság, amelyet Myanmar itt 50 éven át folytatott, ez gyakorlatilag a gazdaságot majdnem a tönk szélére sodorta, és kicsit rá is voltak arra kényszerülve, hogy engedjenek és nyissák az országot. A demokratikus átmenet már csak azért sem lehet teljes, mert ezt az egészet a hadsereg vitte véghez. Tehát a hadsereg írta az ország alkotmányát, a demokratikus alkotmányt, amelyben többek közt csak így példaemlítés szintjén ilyen dolgok voltak, hogy a hadsereg képviselőinek kell fenntartani a parlamentben lévő helyek 25%-át, plusz fontos döntéseket csak 75%-nál nagyobb többséggel lehet elérni. Tehát gyakorlatilag a hadsereg beleszólása nélkül nem tehettek semmit. Ugye pont erre vezethető az is vissza, hogy mondjuk ez a rohingyák elleni népírtásban is ugye nagyon-nagyon vastagon benne van a hadsereg, de emellett fontos pozíciókat is kaptak, tehát mondjuk akár a védelmi miniszteri pozíció, vagy ezek az ilyen fajsúlyosabb pozíciók a kormányban, ezek oda lettek kiosztva, és a hadsereg pártja, ezt úgy hívják, ez a szövetségi szolidaritás és fejlődés pártja, szintén jelen van a burmai, vagy hát Myanmari parlamentben. És gyakorlatilag a demokratikus átmenet után a megválasztott kormánynak, ugye ez a Nemzeti Liga a Demokráciáért, amelyet az Aung San Suu Kyi vezet, folyamatosan a hadsereggel kellett egyezkednie annak érdekében, hogy keresztül tudjanak vinni különböző jogszabályokat, amelyeket nyilván a hadsereg megvétózott, hogyha azt látta, hogy ez az ő pozícióiknak a gyengülését okozná.
Itt most már több egyére hangzik el egy név, Aung San Suu Kyi. Egy kicsit beszéljünk róla, mennyire meghatározó szereplője ő a belpolitikának, vagy inkább mennyire az a fajta karakter, akit az ország vezetése előre tol azért, hogy a világ szemében ő képviselje azt a megújuló társadalmat, amit Myanmar szeretne láthatni magáról.
Szerintem abszolút emblematikus figurája Aung San Suu Kyi Myanmar elmúlt évtizedeinek, már csak a családi vonatkozásban is, ugyanis a Aung San Suu Kyi apja volt Aung San, aki a britekkel szemben küzdött például a burmai függetlenséget, tehát egy politikai családból származik eleve Aung San Suu Kyi. Ő igazából az 50 éves hunta uralma idején emelkedett fel, és alapította meg ezt a pártját, amely ez a Nemzeti Liga a demokráciáért, és szervezte ugye az ellenállást a hadsereggel szemben. Házi őrizetbe bezárták több évtizedre, és gyakorlatilag a hatalommal való szembenállás szimbóluma lett ő Myanmarban. Ugye utána kiengedték, plusz Nobel békedíjat is kapott egyébként még a 90-es években.
Igen, 91-ben pontosan.
91-ben pontosan, igen. Tehát Nobel békedíjat is kapott. Tehát otthon is egy emblematikus figura, de külföldről nézve is egy emblematikus figurája a Burmának, meg szerintem talán ez egy legismertebb burmai. És ugye őt engedték ki a házi őrizetből, és az ő pártja nyerte meg végül a szabad választásokat. Azonban azért azt is el kell mondani, szerintem az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az utóbbi években a renoméja azért sokat romlott pont a rohingyákkal szembeni népirtással kapcsolatban, tehát nem ismerte el népirtásnak, és ezért nyugati körökben nem tudom, több kitüntetését például visszavonták, tehát azért volt egy ilyen nagyobb esés, de azt is látni kell szerintem, hogy ma a myanmari mozgalomban, amely a puccs ellen szerveződik, továbbra is Aung San Suu Kyi képeit tartják fönt plakátokon, tehát ő a szimbóluma továbbra is az ellenzéki, jelenleg ellenzéki mozgalomnak.
Uh-huh. Én úgy tudom egyébként, hogy a Nobel békedíjat nem lehet visszavonni.
Azt
lehet,
nem, de más több ilyen, tehát én ilyenekre gondoltam, hogy akár ilyen diszdoktori címek, nyugati egyetemeken és más egyebek, amelyeket főleg visszavontak, de az tény, hogy nemzetközi meghallgatásokon tehát nem ismerte el a myanmari kormánynak vagy a hatalomnak a felelősségét abban a népirtásban, ami a rohingyákkal történik, és ez nagyon-nagyon megtépezte az ő hírnevét.
Igen, és tehát akkor őt távolították el a puccsal most februárban. Hogyan zajlott egyébként ez a puccs? Ez azért elég gyorsan végbe ment, nyilván a hadsereg erejéhez mérten azért gyorsan tudnak és hatékonyan tudnak ők lépni és pozíciókat elfoglalni, de technikailag mit lehet tudni erről a puccsról, és persze mik voltak erre a nemzetközi reakciók, azért itt a nemzetközi közvélemény hát elég komolyan felfigyelt ezekre a folyamatokra így a koronavírus árnyékában.
Igen, ugye ez viták vannak arról jelenleg, hogy ez most egy előre megtervezett pucs volt, vagy egy ilyen spontán pucs volt. Igazából amit konkrétan a pucsról lehet tudni, az, hogy február 1-én gyakorlatilag fegyveresek, vagy a katonaság emberei lepték el az utcákat, és a vezető párt, tehát Aung San Suu Kyi pártjának tagjait, illetve Aung San Suu Kyit is elmozdították, házi őrizetbe helyezték, és kijelentették, hogy most lesz egyéves rendkívüli állapot, és akkor majd utána rendeznek választásokat. Egyébként a hatalmat a Min Aung Hlaing nevű tábornok vette át, ő a hadsereg vezetője, és gyakorlatilag ezt simán egy-két nap alatt lezavarták, ugye voltak ilyenek, hogy lelőtték az internetet, plusz volt ugye az a híres videó is, hogy úgy zajlik a puccsot, az egyik volt egy lány, aki éppen aerobikozott, és ment föl magát, és mentek háttérben a tankok, és gyakorlatilag ilyen szinten majd hogy nem csendben vagy észrevétlenül történt a puccs, és nagyon gyorsan elintézték, utána pedig a hadsereg minden erejével azon volt, hogy megerősítse a hatalmát, csak hát úgy néz ki, hogy ez olyan könnyen most nem megy.
Hát igen, azért úgy tűnik, hogy az ország lakossága masszívan ellenáll, és komoly, és hát egyre véresebb tüntetések zajlanak. Mennyire tudja a nemzetközi közvélemény, vagy a nemzetközi szervezetek egyáltalán mennyire tudnak itt beavatkozni, mennyire tudnak segíteni a tüntetőknek akár, vagy mennyire lehet a rend helyreállítását akár politikai eszközökkel, vagy gazdasági eszközökkel kikényszeríteni. Egyáltalán maga a katonai puccsisták, maguk katonai puccsistáknak mennyi esélyük van arra, hogy hosszú távon tudják kormányozni az országot?
Hát ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, és én egyébként külön is választanám a nemzetközi és az otthoni viszonyokat. Ami a myanmari viszonyokat illeti, az az látszódik, azt látni kell szerintem, hogy a korábbi megmozdulásokkal ellentétben talán most van az a legerősebb ellenállás a hadsereggel szemben. Tehát amikor egy demokratikus, vagy már folyamatban lévő demokratikus folyamatot akasztanak meg, és a hadsereg gyakorlatilag a demokrácia védelmében lép fel, tehát ők ezt mondták, hogy ők azért pucsolnak, vagy azért veszik át a hatalmat, mert ugye nem ismerték el a választások eredményét, ahol az Aung San Suu Kyi pártja 86%-ot nyert. És ez nyilván most eddig rosszul veszi ki magát Myanmarban, akik megtapasztalták már a demokráciát, tehát legalábbis azt, hogy egy szabad választás van, és döntöttek, és ezt most a hadsereg el akarja venni, tehát annyi a lényeg szerintem, hogy nagyon-nagyon nagy az ellenállás a lakosságon belül, és ezt különböző akciókkal, akár passzívan, akár aktívan mutatják is. A nemzetközi közvélemény viszont jelenleg azért eléggé megosztott. Tehát például, hogy csak egy mai példát említsek, az ENSZ biztonsági tanácsa az kiadott egy nyilatkozatot éppen most ma, hogy ugye elítélik az erőszakot, amelyet a hatóságok alkalmaznak, viszont az nem került bele ebbe a közleménybe, tehát nem ismerték el pucsnak, ami itt történt. Ez nagyrészt azért, mert Kína és Oroszország vétójoggal rendelkeznek a tanácsban, és ezeket blokkolják, hogy hát ezt ki kellett venni belőle. Tehát a nemzetközi közvélemény ebből a szempontból nagyon megosztott. Az amerikaiak szankciókat léptettek érvénybe például, de ezt ugye számos nyugati ország bevezette, plusz, de vannak azok az országok, amelyek inkább kivárnak, ilyen mondjuk Kína, plusz még vannak azok a szomszédos országok, vagy a környékben lévő dél-kelet-ázsiai országok, mint nem tudom, Indonézia, vagy akár Tájföld, amelyek pedig próbálják a diplomatikus megoldást szorgalmazni. Tehát, hogy egy eléggé megosztott, és nagyon-nagyon kérdéses, hogy ezzel bármit is el lehet érni. Önmagában az is kérdés, hogy szankciókkal el lehet-e érni bármit egy ilyen országban, ami nagyon-nagyon zárt.
Kínának és Oroszországnak miért érdeke az, hogy ez a rendszer kicsit megszilárduljon? Hol van itt a nagy politika? Itt a gázmezőket kell a háttérben keresni?
Hát, szerintem itt Kína az érdekesebb kérdés, és Oroszország kevésbé érdekes ebből a szempontból. Már csak földrajzi elhelyezkedéséből is Kína nagyon közel van Myanmarhoz, és a kínaiak az utóbbi évtizedekben, vagy az utóbbi években látványos beruházásokat foganatosítottak a régióban, pont az ilyen egyövezet egy út kezdeményezés keretein belül. Tehát például egy koridort, egy ilyen építenek ki, azt akarják gyakorlatilag, hogy az Indiai óceánra ki tudjanak jutni, mert ezzel meg tudják kerülni például a Malajzia és Indonézia közötti Malakka szorost, ahol jelenleg folyik így a tengeri kereskedelem. Tehát geopolitikailag Kína egyébként abban érdekelt, hogy stabil állapotok legyenek Myanmarban, és azért a hírek alapján Pekingben is azért felhúzták kicsit a szemöldöküket a pucs kapcsán. Tehát, hogy ők sem feltétlenül örültek ennek a helyzetnek, de jelenleg az van, hogy kivárnak. Egyébként Kína az Aung San Suu Kyi pártjával is nagyon konstruktív, jó viszonyt ápolt, jobbat egyébként valószínűleg, mint a hadsereggel, de egyelőre inkább kivárnak.
És egyébként a briteknek itt van bármilyen lépési lehetőségük, vagy ők tudnak még itt nagyhatalomként fellépni?
A britek már kevésbé, tehát ha mondjuk megnézzük azt, hogy épül fel jelenleg a myanmari gazdaság, akkor a briteknek a szerepe az ebből a szempontból nem túl jelentős. Itt amely országok tényleg fontosak mondjuk Myanmar szempontjából, beleszólásukat tekintve az egyértelműen Kína, a határmenti országok, tehát mondjuk Tájföld, de Japánt is említhetném, amelyik egy elég nagy befektető volt. Az USA sem túl jelentős, onnan jött jelenleg ugye a szankciók nagy része, illetve egyébként az Európai Unió, amely szintén egy nagy szeretet hasít ki ebből.
Mények előtt állunk. Te mit jósolsz egyébként? Milyen következmények lehetnek itt? Vagy mit fogunk látni Myanmarban mondjuk néhány hónap múlva? Mennyire maradnak tartósak a tüntetések? Vagy mennyire tudja megszilárdítani a hatalmát a hadsereg?
Szerintem ez is egy érdekes kérdés, mert a hadsereget sokan úgy látják Myanmarban, hogy ő ez kb. A nemzetnek a megtartó ereje. Több évtizedes múltra megy ez vissza, de az is látszódik szerintem most, hogy a hadseregnek a nimbusza az is szintén romlott. Tehát amikor arról beszélnek, hogy mondjuk a demokrácia védelmében lépnek fel, Aung San Suu Kyi-t például azért, a hivatalosan azért rakták házi őrizetbe, mert 6 darab walkie-talkie-t találtak nála a lakásán, és hogy azt illegálisan hozta be. Tehát ilyen szintű indokok vannak, és ezt azért az emberek látják. Az is látszódik, hogy a tüntetők már mondjuk számos modern eszközt bevetnek, tehát akár azt, hogyha mondjuk lecsapja a hatalom az internetet, akkor ők Bluetooth alapú szolgáltatással továbbra is tudnak egymással kommunikálni, illetve nagyon erős az összetartás, egy nagyon erős polgári engedetlenségi mozgalom is kialakult az országban, tehát nem dolgoznak, nem veszik fel a munkát. A hadsereg erre azzal próbál nyilván válaszolni most már, tehát odáig jutottunk, hogy éles lőszert alkalmaznak most már majd, hogy nem napi szinten. Tehát a halálos áldozatok száma egyre nő. Úgyhogy szerintem én úgy gondolom, hogy a myanmariak kitartanak, ameddig lehet. A nemzetközi közvélemény, a nemzetközi hatások azok talán kevésbé tudnak érvényesülni egy ilyen zárt országban. Kína lehet ebből egy érdekes, hogy ő a végén melyik oldalra áll, talán ez a legérdekesebb kérdés, de alapvetően ez tényleg azon fog múlni, hogy mennyire mozdul ki a társadalmi támogatottság a hadsereg mögül.
Kíváncsian figyeljük mi is a fejleményeket, és természetesen olvasóinknak, hallgatóinknak azt tudjuk mondani, hogy a portfólió folyamatosan követi a myanmari fejleményeket, mert egy elég komoly világgazdasági hatás is van ezekben a folyamatokban, úgyhogy olvassatok minket, és találjátok meg ezeket a tartalmakat, szerintem mindegyik cikk az, ami erről szól, az top cikk lesz, úgyhogy észrevehető lesz a portfólió oldalán. Én köszönöm szépen a beszélgetést Máténak, Palkovics Mátéval beszélgettünk, ez volt a Portfólió Globál podcastje. Köszönjük, hogy hallgattok minket, és ne felejtsétek el bekövetni mindenféle csatornánkon. Ott vagyunk a Spotify-on, ott vagyunk az Apple Music-on, és természetesen a SoundCloud-on is, és hamarosan újabb podcastekkel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!